Valaki, aki mindennek részese volt, ezt írta. Halála után az ágyához közeledtem. Kissé bal oldalára dőlve feküdt a párnák között. A feje fölé egy pár mankó nyúlt, amelyek keresztbe állítva álltak a sarokban. Barátai készítették neki, amikor ima meghallgatás után, szeptemberben néhányszor körbe tudott menni a szobában. Az arca mellett Mária halálát ábrázoló olajfestmény volt, amelyet Szalm hercegnő ajándékozott neki. Beesett arca magasztos komolyságot sugárzott, utolsó lépéseként a halálig tartott türelmes, mindent odaadó áldozatnak. Úgy tűnt, hogy a másokért végzett, szerető munkában halt meg Jézusért. Jobb keze a takarón nyugodott. Ez a csodálatos kéz, amelyhez Isten azt a hallatlan kegyelmet kötötte, hogy minden szent dolgot, minden az egyháztól megszentelt tárgyat kezének érzékelésével felismerte. Ez olyan kegyelem, amely ilyen mértékben talán még soha nem adatott meg senkinek. A bölcs megfigyelésnek következményeiben felbecsülhetetlen kegyelem, amely igazában nem csak egy tudatlan parasztleány lelki támogatására adatott. Olyan gazdag hatásokkal járó kegyelem, amit, ha ő nem ismer föl, nem becsüli meg, és nem él vele, kemény számadással tartozna érte. Megragadtam utoljára ezt a legnagyobb együttszenvedés tiszteletre méltó pecsétjével megjelölt kezet. Hideg volt. Már nem élt ez a lelki műszer, amely az egész természetben minden megszentelt tárgyat, még ha csak egy porszemben is felismert és tisztelt. Halott volt ez az alázatos, jótékony, szorgalmas kéz, amely oly sok éhezőnek adott enni, és oly sok ruhátlant takart be. Nagy kegyelem volt megszökni a földről. Isten akarata volt, hogy mennyasszonyának ezt az igazságról tanúskodó, imádkozó, fájdalmakat felajánló kezét elvonja tőlünk, és úgy tűnt, hogy a halál pillanatában az Isten kegyelméből neki adott erő szimbólumaként nem véletlenül fektette kezét a takarójára. Mivel a halála utáni teendők azzal fenyegettek, hogy megzavarják látásának ünnepi benyomását, azzal a gondolattal hagytam el a lakását, hogyha a remetenőkhöz hasonlóan, magányosan, saját kezüleg megásott sírjában halhatott volna meg a pusztában, barátai, a madarak, virágokkal és levelekkel takarták volna be. Vagy ha hozzá hasonló Istennek szentelt szüzek körében halhatott volna meg, és még oly megható, méltó ápolást kapott volna haláláig, mint amit például Rieti Kolumbáról olvasunk, épületes és megnyugtató érzésünk lehetne. Ugyanakkor meg vagyok győződve arról, hogy minden ápolás és figyelem, amit mások a halálukban és haláluk után kaptak, az ő Jézus iránti szerelmét megzavarta volna, akihez halálában is hasonló kívánt lenni. Később a nevezett barát a következőket írta. Sajnos a halála után testének állapotáról, amely után életében annyira érdeklődtek, nem vettek hivatalos látleletet, még a környezete sem. Valószínűleg féltek valami feltűnő jelenségtől és az esetleg belőle adódó bonyodalmaktól, egyedül ez mentheti ezt a mulasztást. Február 11-én, szerdán készítették elő a holttestet a temetésre. Egy jámbor, értelmes asszony, aki nem vett részt ezen utolsó szeretett szolgálatban, mondta nekem, kinyújtott lábai úgy voltak keresztbe téve, ahogy a feszületeken látható. Sebb helyei pirosabbak voltak a szokásosnál. Amikor megemeltük a fejét, orrából és szájából vér folyt. Tagjai puhák és hajlékonyak voltak egészen a koporsóba tételig. Február 13-án, pénteken, az egész helység nagy részvételével kísérték a sírhoz. A temető bejáratánál, a keresztül balra, a kerítés mellett nyugszik. Az előtte lévő sírban egy jámbor, öreg, veldi paraszt, az utána következőben egy dernekampi, derék parasztasszony nyugszik. A temetés napján még a következő történt. Este jött egy gazdag ember, nem Pilátushoz, hanem a helybéli plébánoshoz, és kérte az elhunyt testét. Nem azért, hogy saját új sírboltjába temesse, hanem hogy jelentős összeg fejében egy holland orvos megbízásából megvegye. Természetesen elutasították. De a kis helységben elterjedt a Máté 28. fejezet 15. verséhez hasonló híresztelés, és úgy vélték, hogy ellopták a holttestet. És én is hallom, hogy meg kell nézni a temetőt, nem sértették-e meg a sírt. Így a fenti írnok. A kerci katolikus Litterarische Zeitung 1824. decemberi számában megjelent halálhírből, amely ismeretlen kéztől származik ugyan, de jól értesültnek látszik, ide csatoljuk még a következőket. Körülbelül 6 vagy 7 héttel a halála után, a híresztelés miatt, mely szerint ellopták a testet, titkos felső parancsra a sírt és a koporsót 7 tanú jelenlétében felnyitották. Örvendező csodálkozással látták, hogy a jámbor holttestén a romlásnak még semmi nyoma nincs. Arconásai kedvesek, mint egy boldog álomban alvójé, mintha néhány perccel előbb temették volna el. A legkisebb hullaszagot sem lehetett érezni. A király titkát megőrizni kötelesség, mondja sírák fia, de az is kötelesség, hogy Isten irgalmasságának dicsőségét kinyilvánítsuk a világnak. Amint hallottuk, a sírjára követtettek. Ellapokat hálával tesszük a sírkövére. Bárcsak hozzájárulhatnánk ahhoz, hogy a hely, ahol a föltámadást várja, és oly sok testi-lelki szegénynek jótevője, feledésben ne merüljön. Clemens Brentano.